Sok gonoszság történt a Dél-Kaliforniában található Lomita városában fekvő otthonban. Alkohol és drogfüggőség, családon belüli erőszak, sőt, még ennél is rosszabb, hátborzongatóan szörnyűbb dolgok is. 2009. október 9-én az akkor 39 éves Dove Mary Vince eltűnt, méghozzá nyomtalanul. Még a legtöbbet látott gyilkossági nyomozók is felhördültek azon, amit a nyomozás során felderítettek. Mi állt a nő eltűnésének hátterében? Mi történt vele? Hogyan zajlott a nyomozás? És mi vezette végül a hatóságokat a megoldásra? A következő percekben kiderül. Figyelem! Felhívom kedves nézőim, hallgatóim figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hangfelvételeket, továbbá rendőrségi helyszíni és vizsgálati leírásokat tartalmaz. Ha még nem tetted volna, de szeretnéd támogatni a munkánkat, kérlek iratkozz fel a csatornára, oszd meg a videót és a gondolataidat az esettel kapcsolatban, komment formájában, vagy akár közvetlenül velem e-mailben. Ha a podcast platformok valamelyikén szívesebben hallgatnád az általam bemutatott eseteket, a legnépszerűbbeken megtalálod a sokkoló aktákat, köztük a magyar Podpeden, mivel vészesen peregnek a 2023-as évből még maradt napok, és a sokkoló akták is betöltött az első születésnapját, szeretnék évvégére egy olyan epizódot is készíteni, amiben röviden bemutatom, hogyan is készül el egy-egy rész, mivel kérdeztétek, illetve lehetőséget adok a kérdések feltevésére is, már amennyiben kíváncsi vagy valamire a műsorral kapcsolatban. Kérdéseiteket feltehetitek a csatornámon ezzel az epizóddal egy időben megjelenő poszt alatt, komment formájában, de e-mailben is a sokkolóakták@gmail.com címen, amit a leírásban is megtaláltok. Mindenkit kérek, hogy e videó alatt kizárólag az esettel kapcsolatos kommenteket osszátok meg, minden mást törölni fogok. Egyébként az áldozathibáztató kommenteket is. Dawn Vince és férje David Vince Schaaf a kaliforniai Lomita kisvárosában élte mindennapjait, boldogságban, békességben, szeretetben. Legalábbis gondolhatnánk, hogy ilyen jó állással, egy gyönyörű kisvárosban, Lomitában, mely spanyolul annyit tesz, kis domb, és mindössze 20 ezer lakost számlált akkoriban, máshogy nem is élhettek volna. Azonban a valóság mégiscsak elütött ettől az idealizált képtől. Méghozzá nem is akárhogyan. A házaspár tagjai a 90-es években találkoztak egymással először, együtt dolgoztak egy étteremben, és 1997-ben össze is házasodtak, az évek során pedig szerelmük egyre csak mélyült. Több mint 12 év házasság után David és Dawn úgy döntöttek, hogy 2008-ban Dél-Kalifornia egyik bájos közösségébe, Lomitába költöznek. Együtt nyitottak egy csodás kis helyet, a Time-ot, mely igen hamar népszerű lett a helyiek körében, és annak ellenére, hogy Kaliforniában tényleg aprócska településnek számít a helyszín, mégis ideális volt, ugyanis számos egyéb kis vállalkozás vette őket körül. A családias kis étterem hamar kinőtte magát, és egyre bővült a kínálat. Tekintve, hogy a férj David Schaaf volt, nem is volt ez annyira meglepő. Dawn volt az étterem menedzseres, egyben házi asszonya, míg David az ételekkel foglalkozott. Rengeteget dolgoztak azon, hogy ne csak népszerűvé váljon, de az is maradjon a közös üzletük, és úgy tűnt, a kezdeti sikerek a későbbiekben sem hagytak alább. A pár néhány alkalmazottal együtt igen jó csapatot alkotott, és étlapjuk igen eklektikus lett. Aki oda betért, válogathatott a bő kínálatban, többek között tekók, hamburgerek, tésztaételek és szendvicsek között. A férfi előző házasságából három gyermeke született, és egyikük Jackie vagy Jacqueline igen közel került apja új szerelméhez, Dawnhoz. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen még kicsi volt, mikor apja és Dawn összekötötték életüket. A család előéletéről annyit már megtudhattunk, hogy igen sokat utaztak, és tulajdonképpen elég kalandos életük volt, mire végül letelepedtek és megtalálták a számításaikat itt Dél-Kaliforniában. Dawn nem csak eszével, talpra esettségével és igen jó szervezőkészségével aratott, de meglehetősen tetszetős külseje sem engedte, hogy ne időzön el rajta egy-egy kósza tekintet a napbarnította bőrén, ragyogó, ám de bájos mosolyán. És neki is jó szeme volt, ugyanis David sem volt utolsó kinézetre sem. Egy boldog, sikeres pár látszatát keltették, akikről mindenki azt feltételezhette, hogy mindenük megvan, és csupa boldogság minden egyes napjuk. Nyilván a látszat néha csal, és hogy valóban milyen volt az életük belülről, igazán csak ők tudhatták. De tekintve, hogy most a Sokkoló Akták műsorban beszélek erről, azért sejteni lehet, hogy közel sem volt olyan felhűtlen és gondtalan a kapcsolat, mint amit mások gondoltak első látásra. Az egyik jelentős probléma az alkohol és a különböző tiltott élvezeti szerek használata, ami nem volt kirívó a házaspár részéről, és bizony sokszor nem csak verbális, de fizikai erőszak is megjelent, és mindezeket súlyosbította a pár egyre romló anyagi helyzete is. Karen, Dawn barátnője számtalan alkalommal fedezett fel külsérelmi nyomokat Dawnon, zúzódásokat a testén, nyakán. Amikor erről kérdezte őt, David ismételten bántotta a feleségét, megragadta a nyakánál fogva és folytogatta. Valószínűleg azért, hogy elvegye a kedvét, hogy esetleg beszéljen, akár Karennek is az őt ért bántalmazásokról. Mondjuk az is eszébe juthatott volna, hogy akkor nem bántalmazza a feleségét. Végül egyre nyilvánvalóbbá vált a környezetükben élők számára, hogy nem egyszeri s nem kirívó eset volt, hogy David bántalmazta feleségét. Egy alkalommal, egy hónappal azután, hogy Karen tudomást szerzett arról, hogy barátnőjét férje folytogatta, Dawn szó szerint elbarikádozta magát a mosdóban a férje elől, és erre nyilvánvalóan jó oka volt. Ekkor Karen azt javasolta neki, hogy értesítse a rendőrséget, ám erre nem került sor. A nő azzal érvelt, hogy ez csak egy elfajult vita volt, semmi több. A jelek szerint sajnos tagadásba burkolózott. De mint ahogy a minden kisebb közösségben, semmi sem maradt sokáig titok. Úgy egyre tágult azok köre, akik észlelték, hogy nincs minden rendben a Vince házas pár életében. Joe Kakashi, a szomszédos motorkerékpár szerviz tulajdonosa, szintén tudomást szerzett a pár problémáiról. Maga Dawn panaszkodott arról neki, hogy férje, David, egyre jobban kontroll alatt akarja tartani őt. David pedig szintén panaszkodott Joe-nak, míg pedig arról, hogy felesége egyre többször néz a pohár fenekére. 2009 őszére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy kezd elfajulni a helyzet a házaspár között, és nem egyszerű párkapcsolati vitákról van szó, és ezt a feltételezést a fizikai erőszak tényé tette. Úgy tűnt, Dawn rejtegett valamit, és októberben arra kérte Joe-t, hogy segítsen neki elrejteni a férje elől 700 dollárnyi készpénzt. Ami ha figyelembe vesszük a dollár romlását, ma nagyjából olyan 350-360 ezer forintnak megfelelő összeg volt akkor. Azt, hogy honnan van a pénz, és miért kell a férje elől elrejtenie, a nő nem magyarázta. 2009. október 18-án David rájött arra, hogy felesége pénzt rejteget előle, és annyira dübegurult, hogy az egyik hevesebbé váló veszekedés során azzal fenyegette meg, hogy megöli. Ezt nem árt ízben tartani. Dawn korábban megbeszélte Joe-val, hogy találkozik vele október 19-én, hogy ismételten pénzt adjon át neki megőrzésre, azonban erre sosem került sor. Az október 18-ai veszekedés után eltűnt a nő, mintha köddé vált volna. Valószínűleg az, hogy Dawn pénzt adott át Joe-nak úgymond megőrzésre, nem egyszeri alkalom volt, hanem folyamatosan, amikor csak tudott egy kis pénzt összerakni, akkor odaadta azt Joe-nak, hogy a részére majd megőrizze, mert nyilván volt valami terve célja ezzel. Mint korábban említettem, egyre többen szereztek tudomást a házaspár életében lévő problémákról, és sokan csak találgatni tudtak. És hát találgattak is, ahogy ez menni szokott. Vajon Dawn megelégelte a verbális és fizikai bántalmazást is, megszökött? Ezért rejtegetett készpénzt a férje elől? Vagy mégis mi történt? Hová tűnt? Ezek a kérdések foglalkoztatták a környékbelieket, miközben kimondatlanul bizonyára sokakban felmerült egy ettől sokkal vészjóslóbb gondolat is. Főleg, hogy hiába telt az idő, nem hallottak semmit a nőről. Attól a lehetőségtől, hogy Dawn fogta magát is lelépett a bántalmazó kapcsolatból, Joe egyre inkább kezdte magát távol érezni, ugyanis nem tudta nem észrevenni, hogy a nő kocsija még mindig az étterem előtt parkol. Aggódott érte, nem tudta, hogy mi történt, jól van-e, merre lehet, hiszen napok óta nem hallott róla semmit. David ezzel szemben azt állította, hogy Dawn elhagyta őt. De akkor mit keresett még ott napokkal később is a kocsija? Érintetlenül. Nem állt össze a kép Joe fejében. Legalábbis, ha kirajzolódott valami, az biztosan nem került összhangba a David által felvázoltakkal. Ráadásul akkor, amikor rákérdezett Davidnél arra, hogy hol van Dawn, és a férfi elmondta, elhagyta őt, nem tűnt Joe számára túl őszintének a férfi. Joe ezért arra az elhatározásra jutott, hogy nem hagyja annyiban a dolgot. Bár túl sok mindent tenni nem tud, legalább szemmel tartja Davidet, aki már is elkezdte keresni Dawn utódját, aki majd segítkezik neki az étterem vezetésében. De ilyenkor nem az lenne a természetes, hogy próbálja visszahódítani, ígérni neki fűtfát, hogy megváltozik, legalábbis próbálkozni. Nyilvánvalóan ez nem minden esetben van így, de azért mégiscsak furcsa, hogy néhány nappal az állítólagos szakítás után David új menedzsert keres a feleségével egyébként közös éttermükbe. Ezek a furcsaságok nem hagyták Joe-t nyugodni, és elhatározta, bármi áron, de végére jár a dolognak, és megtudja az igazságot. Eközben David lányát hívta fel, aki igencsak meglepődött, amikor azzal a kéréssel találta szemben magát, hogy segítsen apjának az étterem körül. Jackie ettől függetlenül izgatott volt, hiszen mégiscsak az apját készült meglátogatni és időt tölteni vele. Azonban érkezése után egyre inkább érzékelte, hogy eléggé feszült a hangulat az étteremben. Mivel az elmúlt 17 év alatt igen közel került apja új választottjához, Dawnhoz, érdeklődött, hogy mégis mi történt kettejük között, amiért véget kellett, hogy érjen a kapcsolatuk. David beszámolt felesége alkohol problémáiról, és Jackie-nek ez hihető is volt, ugyanis volt emléke arról, hogy Dawn hogyan rejtegette David elől, amikor az egyik alkalommal bort vagy sört vagy valamilyen más alkoholt fogyasztott. De ettől függetlenül azért ő is gyanakodott, hogy az apja nem biztos, hogy mindenben teljesen őszinte hozzá. Így már nem csak Joe, de Jackie is ki akarta deríteni az igazságot. Joe továbbra is kémkedett David után, és fáradozása nem volt hiába való. Egyik alkalommal észlelte, amint a férfi kézen fogva sétál az egyik alkalmazottjukkal. Ráadásul azt is látta, amint Jackie és a pincérnő Dawn ruháit tartalmazó dobozokat a szemétbe dobnak. Felmerülhet benned a kérdés, hogy akkor miért nem értesítette valaki végre a rendőrséget ezekről a gyanús körülményekről. Nos, ez megtörtént. Karen, akiről korábban már ejtettem szót, hogy nagyon aggódott Dawnért az őt ért erőszak kapcsán, elmondta a rendőrségnek azt, amit tudott, és azt is, hogy nagyon aggódik, nem történt-e valami szörnyűség a nővel, ugyanis ő sem hallott felőle, annak ellenére, hogy barátnők voltak. De a rendőrség ezt a bejelentést nem vette túl komolyan akkor. Végül mégis jelentették Dawn eltűnését. Később pedig egy cikk is megjelent erről a Daily Breeze-ben. Dawn családja is egyre jobban aggódott, hogy nem hallanak felőle semmit. Ráadásul miért nem mondta volna el nekik, hogy mi történt? Dawn öccse szerint mérgező volt a Dawn és David közötti kapcsolat. Amikor a cikket író riporter Larry elkezdte magát kicsit jobban beleásni David múltjába, hát finoman szólva is érdekes dolgokra jutott. Kiderült, hogy Davidnek volt már összetűzése a hatóságokkal, ugyanis a 90-es években nem csekély mennyiségű kábítószer birtoklásért és fogyasztásért letartóztatták. Larry azt is megfigyelte, hogy David múlt időben beszél a feleségéről, ami szintén gyanús volt. Továbbá arra is fényderített, hogy Davidet 1993-ban bűnösnek találták a vermonti kokain kereskedelemben, de akkor talán vádalkú kereteiben információk átadásával megválthatta a szabadságát, de ebből nem igazán tanult, hiszen később ismét bűnösnek találták kábítószerrel kapcsolatos szövetségi bűnökben. Ekkor Mexikóba menekült, és 2 évvel később feladta magát. Ha azt hinnéd, hogy ezzel véget ér a lista, tévednél, ugyanis 2005-ben ismét bűnösnek találták Floridában marihuána terjesztési vádak miatt, ami ugyancsak szövetségi bűncselekménynek minősült. Nem vagyok jogász, és főleg nem vagyok az amerikai jog szakértője, de azért ennyi szövetségi bűncselekmény után nem kellett volna úgy végérvényesen leültetni, nem tudom. Ha esetleg valaki tudja, vagy jobban átlátja az amerikai jogi rendszert, nyugodtan megírhatja nekem e-mailben, vagy akár komment formájában is a videó alatt. Egy a lényeg, hogy Davidnek szemmel látható kapcsolata volt a drogkereskedelemmel is, feltételezem így az alvilággal is. És vajon ez állt Dawn eltűnésének a hátterében is? A nyomozás mindeközben már zajlott. A nyomozást Rich Garcia őrmester vezette, és 2011. februárjában az incidenst hivatalosan is gyilkosságnak találták. És mivel David lehetett az első számú gyanúsított, lehallgatták telefonját, hogy még több bizonyítékot gyűjtsenek. Aztán, amint Jackie visszatért Észak-Karolinából, őt is kihallgatták. Közben Garcia kapcsolatba lépett Larry Altman újságíró riporterrel, és exkluzív tájékoztatást adott neki a David házában talált vérnyomokról. A nyomozó remélte, hogy David nyomás alatt érzi majd magát emiatt, ami talán arra készteti, hogy hibázzon, és ránézve terhelő információkat fedjen fel. Garcia azonban nem említette, hogy a vér már túl sokat állt ahhoz, hogy használható legyen a nyomozás során. Persze ezt nem is kellett tudni Davidnek. Ez volt a lényeg. David 2011. február 22-én igen nyugtalanító hívást kapott lányától, Jackie-től. Jackie arról számolt be édesapjának, hogy kihallgatták, és az interjú alatt őszinte volt a hatóságokkal. Ettől David pánikba esett. Vajon mit mondhatott lánya a rendőrségnek? De egyáltalán mit tudott Jackie? Amikor Jackie nem elégedett meg azzal a válasszal, hogy azért mentek szét, mert Dawnnak alkohol problémái voltak, rákérdezett apjánál, hogy tudja-e az igazságot. Miért nem tért vissza Dawn, és miért nem ad magáról életjelet? Persze eleinte David kötötte az ebet a karóhoz, végül lánya folyamatos kérdései hatására megtört és vallott. Legalábbis elmondott egy verziót arról, hogy mi történt. Elmondása szerint Dawn egyre többet ivott, és egy nap bekokainozva tért haza. Akkor düruhama volt, és ha csak nem valami számomra és az internet számára is ismeretlen amerikai idióma volt a szöveg, David azt mondta, hogy a ragasztószalaggal kötözte meg feleségét, hogy kordában tartsa. Majd reggel azzal szembesült, hogy Dawn elhunyt. A testétől pedig oly módon szabadult meg, hogy soha senki ne találhassa meg. Jackie ezzel igen nehéz helyzetbe került, mert bár helyesen akart cselekedni és tájékoztatni akarta a hatóságokat az apja vallomásáról, nem tudta volna elviselni, ha ő küldte volna a börtönbe a saját apját. Nem akarom hibáztatni, de vétkesek közt cinkos, aki néma. De még ha csak néma lett volna. Jackie apja könyörgésére Dawn nevében ért SMS-eket a nő telefonjáról, mintha ő lett volna az eltűnt nő. Az üzenetek azt tartalmazták, hogy jól van és új életet kezdett Floridában. Ez egyébként nagy hiba volt, ugyanis Dawn barátai azonnal tudták, hogy az üzeneteket biztosan nem ő írta. Dawn beceneve Pixie volt, és sokszor úgy írta alá az üzeneteket is. Azonban ezúttal a Pixie helyett, azaz a P-I-X-I-E helyett úgy írták alá, hogy P-I-X-Y, és ebből rögtön rájöttek, hogy ezt biztos, hogy nem Pixie, azaz Dawn írta. Erről az információról tájékoztatták a Los Angeles megyei sheriffhivatalt is. 2011. február 22-én Jackie elmondta a gyilkossági nyomozóknak a teljes igazságot arról, hogy az apja beismerte Dawn halálát, és megtagadta, hogy felfedje a holttest helyét. Gondolom azért, mert abban a hitben volt, hogy ha nincs holttest, nincs ügy sem. Na hát ez nem így van. Jackie-t kihallgatták a rendőrök azon a napon, amikor kétségbe esetten felhívta az apját, és kénytelen volt mindent elmondani. Larry Altman cikke 2011. február 23-án az újság címlapjára került. David rájött, hogy a rendőrség igencsak nyomoz utána. Ekkor pánikba esett, rájött, hogy az ideje fogytán. Ezért elment barátnőjéhez, a pincérnőhöz, Katiehez, Torrensbe. David sírt, amikor bevallotta, hogy Dawn soha többé nem fog visszatérni, és azt állította, hogy halála baleset volt. Katie próbálta megnyugtatni, de a férfi beszállt a kocsijába, és kihajtott a tengerpartra. Katie be tudott még ugrani mellé az anyósülésre, és hiába próbálta lenyugtatni a férfit, David hajthatatlan volt, csak nyomta a gázt. Ezt pont észlelte a sheriff helyettes, aki utána ment, ám a sziréna ellenére sem állt meg a férfi. A Vincent világító torony és a Ranco Paolo közötti területen a helyettes már szó szerint üldözni kezdte őket. Amikor végre David megállt, a sheriff helyettes megpróbált beszélni vele, de teljesen önkívületi állapotban volt, nem reagált és bocsánatot kért. Azt mondta, hogy senki nem fog hinni neki, mondjuk én sem nagyon hiszek, s közben átmászott a korláton. Katie könyörgött neki, hogy ne tegyen semmi visszafordíthatatlant. A helyettes megpróbált a férfire hatni. David még beszélt Katievel néhány szót, megcsókolta, majd ellökte magától, és ő maga a mélybe vetette magát. Lezuhant a szikla széléről, bele az óceánba. De David túlélte az öngyilkossági kísérletet, és kórházba szállították, ahol megműtötték. Amikor már kihallgatható állapotba került, David sokkoló módon bevallott a Garcia őrmesternek, hogy Dawn meghalt. Azt állította, hogy az étteremből eltűnt pénz is arra kellett a néhai feleségének, hogy drogokhoz jusson. Továbbá azt mondta, hogy korábban is megkötözte már a kezét és a bokáját feleségének, amikor kezelhetetlenné vált a drogok hatására, de ezúttal a száját is beragasztotta ragasztószalaggal, emiatt pedig megfulladt a saját hányásától. David utalt rá, hogy Dawn földi maradványait az étteremben találják meg, de annak ellenére, hogy még a padlót is felverték, nem találtak semmit. Davidet azzal vádolták meg, hogy megölte a feleségét. Három héttel később ismételten kihallgatták arról, hogy mi történt és hol vannak Dawn maradványai. Bár David még nem épült fel teljesen az öngyilkossági kísérletből származó sérüléseiből, úgy tűnt, tudata teljesen tiszta, beszámítható. Garcia őrmester elképedve hallgatta, amit David elmesélt. Egy szörnyű és horrorisztikus történetet. Annak érdekében, hogy úgy tűnjön, mintha a felesége elhagyta volna, hazudott mindenkinek. De ezt eddig is tudtuk, egyértelmű volt. David azzal folytatta, hogy Dawn élettelen testét elvitte az étterembe, és belerakta egy nagy, közel 210 literes üstbe, majd vizet töltött bele. Négy teljes napon keresztül főzte, és minden egyes nap eltávolította a testből, amit csak tudott. A szemétbe és a konyhai zsírfogóba dobta a maradványokat. David beszámolója szörnyű és rémisztő volt, de voltak, akik nem hittek neki. Viszont az őrmester biztos volt abban, hogy amit hallott, az igaz és a részleteiben is pontos. Azonban David a 2012. szeptemberében kezdődő tárgyalásán visszavonta a vallomását, és azt mondta, hogy feleségének megfőzésével kapcsolatos beismerése valójában csak egy halucináció volt, amelyet az erős fájdalomcsillapítóknak köszönhetett, amiket a fájdalmaira kapott. Bár a házát átkutatták és nem találtak bizonyítékot, a vád továbbra is azon az állásponton maradt, hogy David egy hidegvérű gyilkos, és a vallomása módosításával csak szörnyű tettét próbálja enyhíteni. Ezzel szemben a védelem azt állította, hogy a férfi csupán pánikba esett és megszabadult a felesége holttestétől. A védelem a tárgyalás kezdetén azzal érvelt, hogy David nem fűzhette meg a felesége testét napokig egy étteremben anélkül, hogy bárki észrevette volna. A vád viszont azt állította, hogy egész nap és egész éjjel főzte azt. Az esküdtszék bűnösnek találta Davidet gyilkosságban, annak ellenére, hogy a védelem azt állította, David nem akarta, hogy felesége meghalljon, mikor a végtagjait, továbbá, amikor a száját is beragasztotta ragasztószalaggal. Az esküdtszéket meggyőzte David öngyilkossági kísérlete, amit a bűnösségének beismeréseként értékeltek. David azt kiabálta az ítélet hirdetéskor, hogy nem bántotta a feleségét. Továbbá bocsánatot kért Dawn testvéreitől, és könyörgött egy új tárgyalásért, hogy a saját védelmében tanúskodhasson. Davidet felesége meggyilkolásáért ítélték el. 15 évet kapott. 4 évvel bebörtönzése után interjút adott a Dateline-nak, és elmondta az ő verzióját az eseményekről, ami a felesége halálához vezetett. Elmondása szerint egy hosszú munkahét után hazaérkezett, felesége pedig nem volt sehol. Azt gyanítva, hogy kokainért ment el, úgy döntött, elbarikádozza a hálószoba ajtaját. Amikor Dawn hazatért, dörömbölt az ajtón és könyörgött, hogy engedje be. Amikor nem tisztázott körülmények közepette, Dawn bejutott a szobába, Davidre vetette magát, miközben ő aludt, és ütlegelni kezdte. Majd elhagyta a hálószobát és lement a nappaliba. Amikor David követte, észrevette, hogy egy csomag kokain van az asztalon. Ez felzaklatta, mert Dawn azt ígérte neki, hogy nem fog hazavinni kábítószert, mégis megtette. David dühében a mosogatóba szórta a port, amint Dawn feldühödött és újra megtámadta a férfit. David ekkor ragasztotta le a száját és ragasztotta össze a nő végtagjait, míg a szerhatásos, ezzel együtt felesége agresszivitása alább hagy. Amikor David másnap reggel felébredt, rájött, hogy Dawn meghalt. Hányt, de mivel le volt ragasztva a szája, megfulladt. Azt állította David, hogy nem állt szándékában megölni feleségét, de tudta, hogy ha feleségét holtan találják, őt gyilkossággal vádolják meg. Ezért úgy döntött, hogy úgy tünteti fel, mintha elhagyta volna. Azt állította, hogy Dawn holttestét három szemetes zsákba tette, és a kávézó mögötti kukába dobta. Az interjú adott némi betekintést abba, hogy mi történhetett azon az éjszakán, de David beszámolója arról, hogy mi történt, számos kérdést vett fel. Beleértve azt is, hogy miért nem kért orvosi segítséget, miután Dawn megfulladt. Nos, nem tudhatjuk biztosra, hogy melyik verzió az igaz, de elég ambivalens ez a második történet. David azt állította, elbarikádozta magát, hogy a felesége ne tudjon rátámadni, mikor hazaér bekokainozva. Ennek ellenére a nő mégis bejutott valahogy a hálószobába, rávetette magát, ütlegelni kezdte, de mivel szegény David csak aludni akart, nem is foglalkozott vele. Majd mikor Dawn végre kimegy a hálószobából és békén hagyná Davidet, akkor ő mégiscsak mit tesz? Utána ment. Miért ment utána, ha csak aludni akart? Dawn hogy jutott be egyáltalán a hálószobába? Dawn hogyan tudott több százezer forintoknak megfelelő összegeket időről időre eldugni a férje elől, hogyha ennyire súlyos függő volt? Hát a függők mondjuk szerencsére nem sokat ismerek, de nem épp arról híresek, hogy félre tudnak tenni. Sokkal inkább arra enged ezt következtetni, hogy Dawn meg akart szökni, és ehhez nyilván pénzre volt szüksége. Dawn halálának körülményei ezek fényében máig ismeretlenek. Jackie, David lánya azt állította, hogy hallotta, mint viccelődött korábban azzal az apja, hogy a főzést mint módszert alkalmazta a múltban, hogy megszabaduljon holttestektől. Mondjuk ez már magában elég morbid. Most gondoljátok már, hogy hát képzeld el, kislányom, amikor megöltem valakit, vagy holttesteket kellett eltüntetnem, akkor megfőztem őket egy nagy lábosban. Vagy ezt hogy kell elképzelni? Nyilván biztos, hogy csak David tudhat, aki ha eddig nem, szerintem ezután sem fogja elmondani azt, ha csak már meg nem tette valamelyik vallomásával. A lényegen nem változtat. Egy nő, Dawn Vince veszítette életét, és így vagy úgy gyilkosság áldozatává vált. Te mit gondolsz? Melyik vallomás állhat közelebb a valósághoz? Véleményedet megoszthatod komment formájában, vagy e-mailt írhatsz a sokkolóakták@gmail.com címre. Így az utolsó percben emlékezzünk meg Dawn Vince-ről. Nyugodjon békében!